Rádió Egyetem. Külső erők földrajza. A szél munkája, második rész. Gábris Gyula előadása. A felvétel 2007. decemberében készült.
Jó napot kívánok mindenkinek! A múlt órán ugye már megkezdtük a szél felszalakító munkájának a megismerését, és eljutottunk odáig, hogy a sivatagi területeken, ahol a szél munkájának a legkedvezőbb feltételei mutatkoznak, vagyis szabadon alakíthatja a felszínt, bizonyos határok között természetesen, ott megvizsgáltuk, hogy milyen eróziós munkát végez. Ugye a szűkebb értelemben vett defláció milyen formákat eredményezhet a nagyon száraz sivatagi térszíneken. Pontosabban ennek is csak azt a részét vizsgáltuk meg, amikor valóban az egész felszínen dolgozik a szél. Ennek ellenére ugye vannak is dolgok, amelyek kialakultak, mégis ezt areális eróziónak nevezhetjük, areális deflációnak nevezhetjük. Most áttérünk egy olyan részre, amelyik a vonalas eróziót vizsgálja, tehát a szél, mint vonalas erózió. Ebből ugye mindjárt egy-két következtetést levonhatunk, vagy legalábbis egy-két föltételre mindenképpen figyelnünk kell, hiszen a levegő az úgy általában mindenütt áramlik. Tehát kézenfekvő ennek az areális munkája. Ugyanakkor bizonyos körülmények között elképzelhető, illetve mint látni fogjuk, megvalósul az, hogy a szél csupán egy vonalban, egy keskeny csíkban, sávban, hosszan dolgozik, és alakíthatja a felszínt. Ez úgy történhet meg, hogyha az egész felszín az valamilyen oknál fogva a szél munkájára nem egyformán alkalmas helyzetet ad, hanem bizonyos helyeken, kisebb felületeken, foltokban a szél képes munkát végezni, eróziót, deflációt végezni, másút pedig nem. Ezeken a kicsiny foltokon megbontja a felszínt, pontosabban ugye elszállítja mondjuk a homokot, mellette nem, és akkor a szél irányában tovább, abban a vonalban újra tovább építgeti és mélyíti ezt a picike kis lukat, aminek végeredménye egy hosszan elnyúló mélyedés lesz. Ezt a hosszan elnyúló mélyedést Csolnoki szélbarázdának nevezte el, és majd későbbiekben talán látni fogjuk, hogy ez a szélbarázda a valódi sivatagi területeken, meg a nem igazi sivatagi területeken is előfordul. Természetes az, hogyha két ilyen egymás mellett kialakuló szélbarázdát vizsgálunk, akkor azt vehetjük észre, hogy két barázda között megmarad az eredeti felszín, és mivel a szél eróziója vonalak mentén mélyedést hoz létre, a közöttük lévő eredeti térszín az kiemelkedéssé válik. Ez megmarad az eredeti térszínben, ezért szintén Csolnoki maradék gerincnek nevezte el, hiszen gerincszerűen húzódik, és a maradvány felszínből áll. Ez nem erodálódott, nem is akkumulálódott ebben a szituációban, amit most vizsgálunk. Zárójelben ott van egy kelet-turkesztáni szó, az általános írásmóddal, tehát nem magyarral, a járdang. Ezt a kifejezést használja a nemzetközi szakirodalom a maradék gerincre. A szélbarázdára nincs külön szavuk, ugye hát ők nem olyan fejlett morfológusok, mint a magyarok általában. Ezt a szót Csolnoki is ismerte, ő járt ugyanis Kelet-Turkesztánban, vagy legalábbis annak a kínai oldala felé, pereme felé, ahol szintén látta ezeket az agyagból álló kemény rétegeket. A legszebb ilyen szélbarázda maradék gerinc rendszer természetesen a kemény kőzetekben alakulhat ki. Nagyon sok lineáris eróziót a szél másképpen már nem is tud végezni, hanem inkább a deflációnak azok a formái érdekesek, amelyet a múlt órán tárgyaltam. De van még valami, ami az erózióhoz tartozik. Tudnilik, eddig mindig csak arról volt szó, vagy most a mai órán, hogy a szél fölkapja az anyagot és szállítja, és hiányzik valahonnan, és ez a hiány mondjuk maradékgerincben, szélbarázdában jelentkezik. Igen ám, de az is megtörténik, hogy a szél a magával szállított finom szemcséjű anyagokkal, mint eszközzel koptatja a csupasz szikla, kemény szikla felszínt, vagy akár például a kelet-turkesztáni példát alapul véve azokat a viszonylag kemény, szárazon összeálló kemény agyag rétegeket, amelyből az eredeti yardang kifejezést indukáló maradék gerincek származtak. Ezt a jelenséget nevezzük szélkorráziónak, amikor a szél a magával hordott anyaggal, legtöbbször a kvarc szemcsékkel pusztítja a felszínt. Csak most egy pillanatra megállok, mindenki visszalapoz a füzetében vagy a memóriájában, arra a fejezetre, amikor a lejtős tömegmozgásokról volt szó, és akkor említettem, hogy a ma deráziósnak nevezett völgyeket és deráziónak nevezett folyamatokat az 50-es évben Magyarországon korrázió néven ismerték. És ugye akkor azt is mondtam, most már látható, hogy mi volt az oka annak, hogy a korráziót, mint korráziót völgyet, mint egy korráziós jelenséget abba kellett hagyni ennek a használatát, mert hogyha egy magyar véletlenül, hogy a 50-es években ez csak a véletlenen múlott, külföldre került, vagy külföldivel beszélhetett, és azt mondta, hogy korrázió, akkor az illető ilyesmire gondolt, mindenki más a világon, hogy valamilyen külső erő magával cipeli a hordalékot, és azzal súrról pusztít. Ez lehet a szél, lehet a víz, lehet a tenger, lehet a jég, bármi más. Tehát abba kellett hagyni ezt a kifejezést, ezt a használatát magyarul, és ekkor találták ki a deráziós völgyet a korrázió helyett, mint látható, teljesen mást jelent eredetileg. A szélkorráziónak az a fontos tulajdonsága, hogy ez tulajdonképpen szelektív denudáció. Mindenki számára világos. Lehet ugye, hogyha a szél mondjuk kvarcszemcséket szállít, amelynek ugye a Mohr skálán a keménysége körülbelül 7-es, akkor ezekkel a 7-es keménységű kvarcszemcsékkel minden olyan kőzetet, amely ennél puhább, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os keménységgel rendelkezik, erősen pusztítja. A 2-est, 3-ast jobban, mint a 4-es, 5-öst. És a 8-as, 9-est meg alig-alig tudja valamiképpen csak csiszolgatni, szinte semmit sem, idők során persze azt is. Ebből természetesnek tűnik az, hogy a szélkorrázió, a defláció tulajdonképpen szelektív lepusztulás, válogató erózió, és ennek következményeképpen a csupasz kőzet felszínek azok nagyon különleges mikromorfológiával rendelkezhetnek, főleg akkor, hogyha változó keménységű anyagokból állnak. Ilyen szelektív denudációval keletkezik az úgynevezett kőgomba. Csak itt egy picikét más a szelektív denudációnak a jelentősége. Itt arról van szó egy ilyen kőgomba esetében, amely láthatólag nagyjából egynemű kőzetből van, hogy a szél azt a homokszemcsét, amivel a korráziót végzi, azt magasságtól függően eltérő mértékben, mennyiségben szállítja. Szó volt már talán az elején, a múlt órán, hogy a legnagyobb mennyiség, körülbelül 80%-a a mozgatott anyagnak az egy olyan félméteres magasságon belül, alul szállítódik. Ha tetszik, azt is mondhatnám, hogy a térdigérő szél az igazán hatékony. A magasabb szintekre kevesebb homok jut, ennek következtében az alsó részeket erősebben pusztítja, és ha a szél váltakozó irányú, akkor a földfelszín közelében lévő részek jobban lepusztulhatnak. Ennek következtében gombához hasonló kőformák alakulhatnak ki, alul keskenyebbek, fölfelé kiszélesedőek. Tulajdonképpen ide tartozik az úgynevezett sivatagi máz is, és az, hogy itt ilyen lassan bekúszott alulról a képbe, ezzel azt akartam többek között érzékeltetni, hogy a sivatagi máz képződése borzasztóan lassú folyamat. Tulajdonképpen ez a sivatagi máz egyfajta kémiai átalakulás eredményeképpen létrejött vékony kis rétegecske mindenféle kőzetnek a felszínén, gyakorlatilag vas és mangánoxidok, és még egy-két más dolog, és ezt a vöröses-barna, helyenként esetleg sötétebb, majdnem lilásba átmenő színárnyalatú kemény rétegecskét, ráadásul a szállított kvarcemcsék még kipolírozzák fényesre. Ez lesz a sivatagi máz, amelyről majd a jövő fél évben sokkal többet is fogok még beszélni. És akkor most a szél által történő anyagfelhalmozódás és az ennek segítségével kialakult formák következnek. Tehát akkor a felhalmozódási formák következnek. Természetes módon ezek mindig homokból álló anyagok, hiszen emlékeznek rá, hogy a szél csupán a kőzetliszt frakciót, meg a homokot volt képes szállítani, esetleg annak egy kicsit durvább, annál egy kicsit durvább murvás szemcséket is. A kavicsokat már nem. A port, a kőzetlisztet az nagy távolságba elszállította, és általában nagy takarók formájában ülepedett le, ezekkel morfológiailag nem szoktunk foglalkozni. Az anyaggal aztán igen, amikor már lösszé válik, majd a jövő fél évben talán. A homok az viszont ugye marad, és különleges formákat hoz létre, tehát gyakorlatilag itt azt is mondhatnánk, hogy sivatagi homokformák következnek. Ezek a formák különféle nagyságúak, méretűek. Van egy olyan nézetcsoport, amelyik ezeket sorrendbe rakja a nagyságuk alapján. A legkisebbek mindenképpen azok, amelyeket itt homokfodor néven ismerünk. Ezek ugyanis mindenféle csupasz, növényzettelen, száraz homokfelszínen, a szélben kialakulhatnak. Ha mondjuk azt vesszük, hogy valaki egy nem ilyen esős időben, hanem jó száraz, szeles időben kimegy az épület elé a dohányzókat megörvendeztetve egy vödör homokkal, és ezt a vödör homokot oda leönti, és várnak, ugye többen cigarettáznak, az úgy könnyebb a várakozás, és akkor azt fogja észrevenni, hogy a szél ezt a homokot szépen elteregeti, és megjelenik rajta a homokfodor. Itt egy fényképezőgép, vagy objektív sapka, tehát ez körülbelül azt jelenti, hogy ezek a homokfodrok egymástól olyan 8-10 cm-es távolságban helyezkednek el. Mindenütt kialakul ez a, mindenki jól is ismeri ezt. Sokáig vitatkoztak rajta, hogy mi az oka a homokfodor kialakulásának. Csak úgy jelzem, hogy annak idején Csolnoki kialakított egy roppant komplikált magyarázatot, amelyről ma már tudjuk, hogy köze sincs a valósághoz. Ma úgy gondolja mindenki, hogy a homokfodor kialakulását jól lehet magyarázni, és jól tudjuk magyarázni azért, mert a szélcsatornákban végzett kísérletek során látni lehetett, fényképezni, filmezni lehetett azt, hogy hogyan jönnek létre egy csupasz, sima homokfelszínen a homokfodrok. Ez a kép, amit itt alul látnak, azt mutatja be, hogy a fényképeken vagy a filmen az egyes homokszemcsék hogyan mozognak. Jól látható, hogy ugrálnak, ugye ez az ugráltatott homokszállítás változata, és mint látható, hogy néhány extravagáns homokszemcséhez képest, amely nagyot akar ugrani, ugye ő szeretne majd Nobel-díjat kapni, az összes többi az egy picikét ugrik, akkorát ugrik, hogy ez az ugrás pontosan kiadja a homokfodornak a méretét. Egyikről átugrik a másikra. Tehát úgy gondoljuk ma, hogy a homokfodor kialakulása az ugráltatott szállításnak a egyértelmű következménye, és a homokfodor mérete, ugye, amely ugye könnyen meghatározható, ismerik a normál színuszgörbének ugye a hullámhossz és az amplitúdó fogalmát, hát a hullámfodor is hasonló, csak éppen aszimmetrikus változat, tehát annak is van ugye úgymond frekvenciája, hullámhossza, ami gerinctávolságként fogalmazható meg, és van amplitúdója, amely a homokgerinc maximális magasságát adja meg. Ez a méret. A méret a szélsebességtől és a homok szemcse nagyságától függ. Ez mindenki számára világos, hiszen az erősebb szél ugyanazt a homok szemcsét nagyobb ugrásra készteti. Ha viszont a szél erő nem változik, de nagyobbak a szemcsék, akkor mindegyik szemcse minél nagyobb, annál nagyobbat fog ugrani, hiszen nehezen mozdul, de ha megmozdul, akkor nagyot lép. A következő felvétel, amelyik itt a képernyőn gyönyörűen látszik, azt mutatja be, hogy kétféle homokfodorrendszert is lehet találni egymás közelében. Az egyik, ugye ez a nagyméretű homokfodor, itt a kalapács ugyanaz, még nagyobb a távolság, majdnem egy méternyi. Nagy távolságban a gerincek, ez nagyon durva anyag. Itt nem látszik, az ember jobban megnézi mondjuk a képernyőn, akkor látható, hogy ezek már majdnem murva méretű szemcsék. És akkor itt húzok egy vonalat, amit én nagyon jól látok, föntről talán kevésbé. Az ettől fölfelé eső részen finom homok van, a finom homoknak pedig így húzódnak közel egymáshoz, 1, 2, 3, 4, 5 a homokfodrai. Teljesen más irányban. Azt még nem mondtam, de most már nagyon fontossá válik, hogy a homokfodrok azok mindig a szél irányára merőlegesen alakulnak ki. A homokfodor tehát kiadja nekünk a szél irányát, mivel aszimmetrikus, nem csak azt, hogy innen oda vagy onnan ide, hanem pontosan innen oda című választ lehet megkapni ebből. És akkor ebből már is azt a következtetést lehet levonni, gyönyörű következtetés, ugye, hogy egy nagyon erős szél, az nagyjából a kalapács irányában fújt, és létrehozta ezeket a durva szemcséből álló homokfodrokat. Ez valószínűleg nagyon régen volt, vagy viszonylag régen volt, azóta csak gyöngébb szelek fújhattak. A gyöngébb szelek azok képesek voltak kialakítani egy homokfodor rendszert a finom szemcséjű anyagokon is, de az már ilyen irányú volt. Másképpen szólva, ha tetszik, meteorológiai állomásnak is lehet használni. Szélirányváltozás, szélerősségváltozásnak a meghatározására is lehet ezt a dolgot körülbelül alkalmazni. A homokfodor, mint említettem, kis forma, ha tetszik, valaki nagyképpen azt is mondhatja, hogy mikroforma, amely minden homok felszínen megtalálható. Azonban a homokból a szél ennél nagyobb méretű formákat is létrehoz. Most egy következő méretcsoporttal fogunk foglalkozni. Ezek közül a legjelentősebb az úgynevezett barkán. A barkán szintén Kelet-Turkesztánból származó, tehát török, keleti török szó, és azon a területen gyakori, különleges homokformát mutat. Ezt a kifejezést aztán az ott kutató emberek megismerték, elfogadták, és nemzetközi szakkifejezéssé tették. Körülbelül így írják, mindenféle nyelven, legfeljebb a vesző hiányzik róla, és a K-hoz még időnként hozzátesznek egy H betűt, jelezve annak ilyen kemény, toronka-szerű változatát, amit nekünk nem feltétlenül kell tudnunk kimondani, és leírni meg különösképpen nem. A Balkánnak nagyon jellegzetes, szabályos, áramvonalas formája van. Inkább rajzolom, de már ezen a képen is lehet látni szépen, de tudják, hogy a valóságnál sokkal jobb a rajz. A Balkánt nagyon könnyű fölrajzolni. Egyetlen vonalsorral föl lehet rajzolni a Balkánt. Három ív, a szélirányt is berajzolom, innen fúj a szél, létrehoz egy nagyjából ovális alakú homokbuckát, amelynek a szél mögötti részén az örvények miatt hiányzik a homok, és egy roppant meredek, lejtőjű, félköríves, ha tetszik, félholdnyi, vagy negyedholdnyi, vagy akárhány hold alakú meredek lejtőt mutat, amelynek a lejtőszöge körülbelül 32 fok, és itt emögött az ellipszisből, vagy igen, hiányzik a homok, ezt, itt nincs homok, van helyette viszont két kicsiny, úgymond szarvacskája a Balkánnak. Ez a lejtő, ez sokkal enyhébb, ez ilyen 5-12 fokos, tehát nagyszerű aszimmetriát mutat, rejtő rész aránytalanságot mutat, és szabályos. Ez azt jelenti, hogy szimmetria tengelye van, legalábbis annak, amit én fölrajzolok, a valóságban persze lehetnek aszimmetriák, és ez a szimmetria tengely megadja a szél irányát. A szimmetria tengely megegyezik a Balkánt létrehozó szél irányával. Azt is mondhatjuk még, hogy áramvonalas forma, tudnilik, a lehető legkisebb ellenállást jelenti a szélnek. Könnyen átfut rajta, persze mozgathatja az anyagot is. A Balkán jelleg attól függ, hogy megvan-e ez a félhold alakú, 32 fokos meredek lejtőjű része az úgynevezett Lee oldalon, a kis szarvacskákkal. Tehát most én rajzolok különféle barkánokat, direkt nagyon hülye alakú barkánok lesznek, ez is barkán, pedig ez már úgy néz ki, mint egy pöfeteg valami, meg elvileg ez is barkán, ha ezeket a szögeket megadja, ez pedig már olyan, mint egy kifli. Ezt az oldalt egyébként, ahonnan a szél fúj, ezt pedig Louvre oldalnak szokás nevezni. Mind a két szó, bár ugye a Lee-t azt, mint farmer márkát is ismerjük, mind a két szó az angol matróz nyelvből származik. A Louvre a szél felőli oldalt jelenti, a Lee az pedig a szél mögötti oldalt jelenti. Aki vitorlázott, az használta már bizonyára ezeket a szavakat. A szél irányában vándorol. Ezt a vándorlást úgy kell elképzelni, hogy a szél itt szépen fölugráltatja a homokot, kialakulnak rajta a homokfodrok, és akkor itt az utolsó pedig puff legurul. Hát ezt nem tudom pontosan rajzolni. Most a részben ez úgy történik, hogy innen jön a homok, de legtöbbször magának a felszínén, a Balkán felszínéből indulnak el a szemcsék, másképpen ez itt fogy, ez pedig nő. Vagyis a homokbucka vándorlása úgy történik, hogy a szél a Louvre oldal felől elfújja a szemcséket, és a Lee oldalon pedig a maximális lejtőn legurulnak. Ennek következtében egy nagyon szép, szabályos, belső rétegzettsége lesz a buckának, ami kemény, kompakt tulajdonságot biztosít a barkának. Tehát erre nyugodtan rá lehet menni. Arra a barkánra, amelyik így szép, szabályosan alakult ki, és lassacskán mozog is tovább. A kialakulásra vonatkozó elméletekről szeretnék egy ábrasorozatot bemutatni. Ez az ábrasorozat elég régi, és Kádár László készítette, aki ugye a 30-as években Almásival utazott a líbiai sivatagban, és a Somó akkori megfigyelését aztán közzé tette, nemzetközi irodalomban is jelentős nevet szerzett. Amit ő fölrajzolt, az négy lépcsőben mutatja be a barkán keletkezésének a fázisait. Szerinte először egy ovális ripple mark mező keletkezik. Itt van. Amely növekedni kezd fölfelé, az anyag halmozódik ebben a ovális formában, és egy ilyen aszimmetrikus formát fog eredményezni, enyhébb és meredekebb lejtővel, de ez a meredek lejtő még mindig csak 21 néhány fokos lehet. Ezt ő elnevezte bálnahát buckának. Majd mikor ez a bálnahát bucka elég magasra emelkedik, akkor itt a lí oldalán megjelenik ez a nyírási felület, ez a 32 fokos lejtő, és végső soron ez abszolút módon a talpazatig hatol, halad, és létrejön a valóságos barkán forma. Ha valaki újabb elméleteket akar erről, akkor találni fog a szakirodalomban. Ezek egyre komplikáltabban magyarázzák a dolgokat, 28 fázis, ezt most csak úgy mondtam, és már nem is igaz, annyira bonyolult, és nehogy valaki megtanulja. Elég lesz egyelőre nekünk ez, mert még ezzel is vannak gondok, ugyanis ezzel az ovális ripple mark mezővel Kádár egyedül állt az egész nemzetközi irodalomban, hogy ilyen létezik, van. A másik probléma pedig a bálnahát bucka, mert ugye annak van szép angol neve is, a whaleback. Csak arra tessék vigyázni, hogyha valaki ezt mondja egy angolnak, vagy egy nem magyar sivatagkutatónak, akkor ő nem erre a buckára fog gondolni, hanem egy másikra. Tehát magyarul használják, de angolul nem mondják arra, hogy ez egy bálnahát bucka, mert akkor nem tudják megértetni magukat a másik emberrel. Ez a fénykép azért érdekes számomra borzasztó módon, most egy picikét lekapcsolom a villanyt, mert a líbiai sivatagban készült pontosan 60 évvel azután, hogy Kádár feltetőleg errefelé járkált, és tessék megnézni, itt vannak hátrább egyre nagyobb számban ezek az ovális alakú ripple mark mezők. Egy kicsit más a színük, vöröses, ez meg szürkés, és ott vannak a durva ripple markok rajta. Na most ugye, tudomásom szerint Kádár óta először írták le ezt, vagy látták, viszont 60 év alatt úgy tűnik, hogy a ripple mark mező egy centit nem magasodott, hát most már rehabilitálni lehet Kádárt, létezhetnek ilyen foltok, de nem valószínű, sőt az a valószínű, hogy ezek nem a barkánok kialakulásának az első fázisát jelentik, hanem valami mást, amit egyelőre nem tudunk megmondani, hogy mi az. Lépjünk tovább. Nézzük meg, hogy mi a barkánok kialakulásának a feltételei. Hát először is a legfontosabb feltétel a gyakori egyirányú szél. A barkánok például mondjuk ez a felvétel, amit itt látnak, ez a Szaharában készült. Ez egy oldaltáska, amely mutatja, hogy ennek a mérete nem lehet több másfél méternél, a magassága viszonylag kicsiny. A Szaharában az gyakori egyirányú szél az északkeleti passzát. Az egész trópusi sivatagi övben az északi féltekén az északkeleti, a déli féltekén a délkeleti szelek azok, amelyek az év nagy részében állandóan, megbízhatóan fújnak. Ezek létrehozhatják a barkánokat. Akkor azonban, amikor változik a szélirány, akkor ugye más helyzettel jöhet elő. Kelet-Turkesztánban is van állandó irányú szél, csak az éppen meg fog fordulni a monszunnak megfelelően. De legalább az egyik fél évben, utána hosszabb ideig a másik fél évben azonos irányt mutat. A barkán kialakulásának a feltétele még egy úgynevezett kemény alapzat, ami legtöbb esetben maradéktakarónak tekinthető. Itt az előtérben van egy maradéktakaró, hátrébb is jól látszik, ez a szokásos sivatagi vöröses-barna szín, ami egyébként a mázat is jelenti, hiszen a maradéktakaró felszínén kialakulhatott a sivatagi máz. A harmadik föltétele az, hogy általában apró és középszemű homokból állnak a barkánok, általában. És a még következő föltétel az, hogy viszonylag kevés a homok azon a vidéken, ahol a barkánok létrejöttek, úgy fogalmazok, hogy mérsékelt homok utánpótlás. Itt például a homok a távolabb lévő vádi völgyéből vagy medréből származik. Milyen nagyok a barkánok? Hát, mint látható, sivatagonként eltérő mértékű, méretűek. Egy sivatagon belül általában ugyanakkorák, nincs olyan nagy különbség közöttük, de egy másikban elég nagy eltérések lettek. Ugye a Gobiban 30-40 méteres formákat írtak le, vagy például a Szahara déli részén a Tenerében is. Ez állítólag nem fotótrükk, hogy ekkorák a tevék, és akkora a barkán mögötte. Tehát ezek is inkább olyan 30 méteres méretűek lehetnének. Többiek viszonylag kisebbek. A nyugati erg az a Szaharában van. És hát akkor beszéljünk a mozgásukról még egyszer. A vándorlásukat lehet mérni természetesen. Szorgalmas, nem is szorgalmas, hanem inkább kitartó ember mérheti, hiszen ugye ezek az értékek 2-től 23 méter per év. Vagyis az ember kiül így a barkán mellé, akkor nem sokat lát belőle a mozgásból legalábbis. Még Kaliforniában sem, ahol ugye a biznisz az biznisz, tehát a gyorsabbak még a barkánok is, mint másutt. A vándorlásuk az úgy történik, hogy a barkán vándorlás közben nem változtatja meg az alakját. Ez nagyon fontos dolog. A barkán alak megmarad. Csak akkor van gond, hogyha a barkán vonulása közben, vagy a barkánok vonulásuk közben valamilyen domborzati egyenetlenséggel, ha tetszik, akadállyal találkoznak. Például ugye újabban utat építenek a sivatagba. Töltés esetleg lebetonozzák, netán vasúti töltés is van, és hogyha egy barkán vándorlása közben odaér egy ilyen töltéshez, egy úthoz, akkor ott a szélviszonyokat, ez a felszín közeli szélviszonyokat, ez a forma, ez a töltés megváltoztatja. A barkánok ilyenkor általában szétesnek, rákerülnek a betonra, különféle alakú, illetve alaktalan, eltérő vastagságú homok mennyiség kerül oda. Ezért kell a sivatagban az autósoknak lapátokkal járni, mert ilyenkor ugye el kell lapátolni az útról a homokot, főleg, hogyha vastag. Aztán a szél átfújja a barkán teljes anyagát az út másik oldalára, és egy idő, vagy egy rövid kis távolság múlva a barkán visszaállítja az eredeti formáját, azt a barkán formát, amit még az út másik oldalán őrzött. És erre én elnézést kérek, mindig el szoktam mondani egy viccet, amelyiknek a poénja az angolul van, de olyan jó az angol poén, hogy nem lehet, nem csak, hogy nem lehet, nem is szabad magyarra lefordítani, másrészt morfológiailag úgy sokkal érdekesebb. Tehát a történet arról, vagy a vicc az arról szól, hogy most nem barkán, hanem 1 kiló paradicsom megy a sivatagban, elérkezik ehhez a betonúthoz, és akkor az ilyen libasorba jönnek egyesével, és akkor az elől lévő vezérparadicsom az körülnéz, látja, hogy szabad az út, és elkezdenek gurulni egyesével át az úton. És mikor a vezérparadicsom már éppen átér a másik oldalra, akkor jön egy böhöm nagy kamion, és az egész társaságot elkapja, elgázolja. És ekkor, hogy a vezérparadicsom szomorúan visszanéz, és azt mondja, hogy come on, ketchup. Na most ugye ebben a morfológia az, hogy a ketchup, az persze azt is jelenti, hogy ráteszem a húsokra, de azt is jelenti, hogy szedd össze magad, come on, ketchup. Szedd össze magad. Tehát a paradicsom hiába mondja a társainak, hogy szedje össze magát, abból nem lesz semmi, de a barkán az összeszedi magát, az ketchup. Ilyen értelemben. Na most ugye már az előbb említettem azt, hogy bizonyos helyeken, pont a barkán névadó hazájában jellegzetes jelenség az, hogy a szél iránya megfordul. Ugye a monszun vidékek arról jellemezetesek, hogy legalább 120 fokosan eltérő irányban fúj fél évente a szél. Kérdés, hogy mi történik ilyenkor a barkánnal, amely gyönyörű, szép, szabályos, áramvonalas forma. Nos hát erre Csolnoki, aki járt ezen a vidéken, a következő ábrasort rajzolta föl. Azt mondja, hogy itt a nyíl mutatja, hogy erre felé fújna, meg a barkán is. A szélben kialakul a barkán gyönyörű, szép, szabályos formája. Amikor megfordul a szél, mert mondjuk téliből nyári megy a monszun, akkor a szélirány ebben a nyíl mutatja a szélirányt, és akkor ezen a részen Csolnoki szerint egy ilyen kis akkumuláció történik a meredek lejtőnél, és ezt ő koszorúnak nevezte el, majd ebből a koszorúból ki fog alakulni egy új barkán forma, aminek a meredek lejtői része mögött még ott van az eredetinek egy kis darabja, de ahogyan vándorol tovább, ezt teljesen elnyeli. Hát biztosan van ilyen is, de én mutatok egy másikat. Egy másik változat, ez pedig a Szaharában készült felvétel. Jól látszik, hogy kétféle homok van. Ez egy kicsit vöröses színű homokfodrokkal, ez pedig egy sárgább valami homokfodor nélkül, és ami a leglényegesebb, tessék megnézni a saját nyomaimat. Itt látható, hogy puha homokban lépdellek, beomlik utána a nyom, és itt hirtelen egyszer csak megváltozik minden, a sarok az még puha, ez már nem, itt pedig még a cipőnek a mintázata is látszik. Két teljesen különböző homok egy furcsa barkánon, és akkor most nézzük meg, hogy milyen is volt ez a barkán. A barkánnak ez az alakja, egy furcsa, nem íves, de azért jól látható meredek lejtővel, még van valami kis szélzászlója is. Innen jöttem, mondjuk, a puha homokban, és egyszer csak fölértem a keményre. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy itt volt egy barkán, egy ilyen barkán, amely úgy alakult át, hogy a normálistól eltérő szél egyszerűen betömte ezt a kis részét, egy szintre hozta, de ez a homok, ez nem jól rétegzett, kemény, szervesen fejlődött test a barkánon, hanem csak úgy oda söpörte a szél, és létrejött ez a forma. Egy héttel később változott tovább a szélirány, akkor egy ilyen pacni lett ebből a homokbuckából, nézzék meg a szaggatott vonal, jelzi azt, hogy egy teljesen szabályos, vagy csak nem szabályos kör alakú forma, sehol nincs meredek lejtő, és akkor két hét múlva újra kimenve és fölmérve ugyanazt a barkánt, jól lehet látni, hogy egy kicsit torzan ugyan, de ismét kialakult a barkánforma, a szél megint elfújta. Tehát a változó irányú szél az másképpen is átalakíthatja a barkánokat, betemetheti szabálytalan formájúvá változtatja, de az igazi szélirány, ez ugye kb. 10 hónapon keresztül mutatkozik ez a szélirány, az természetesen a normál barkán formát hozza létre. Hát ugye arról volt szó, hogy a barkán kialakulásának a feltétele a mérsékelt homokutánpótlás. Ez jól hangzik, a természet azonban ugye nem szokott mindig az ilyen jól hangzó dolgokhoz igazodni, tehát vannak olyan helyek, ahol a barkánok, miután már kezdtek kialakulni, egyszer csak azt veszik észre, hogy csak úgy dől a homok, idézőjelbe téve, hogy észreveszik, ugye, mert nagy mennyiségű anyag utánpótlás van, és ilyenkor a barkánokból egyre több lesz, a barkánok egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és valamilyen úton, módon csoportosulnak, sőt összeolvadnak. Az összeolvadásra láthatunk itt két példát, két rajzot, szélirány mindenük esetben ebből ez, amit látható. Az alsó ábra Kádáré, aki a líbiai sivatagban utazva találkozott ilyen hosszan elnyúló homok gerincekkel, amelyeknek a tetején barkán jellegű kis formák voltak, és a végükön pedig a barkánok elfogytak, egyre kisebbek lettek, majd elfogytak. A másikat egy angol kutató rajzolta gyakorlatilag ugyanazon a vidéken. Két teljesen eltérő megközelítést fogok elmondani. Kádár azt mondta, hogy ez a forma úgy alakult ki, hogy a rengeteg homok az arra késztette a barkánokat, hogy hosszirányban, a szélnek megfelelő irányban összeolvadjanak. És ezek azért állnak itt külön, mert ide még nem jutott elég homok. Az angol meg azt mondta, hogy ez éppenséggel szétesőben van. A szél lefújja a markánokat belőle. Kádár aztán ezt az elméletet alaposan ki is dolgozta, és elnevezte líbiai buckának azokat a formákat, amelyek szerinte így jöttek létre. Tessék megnézni ezt az ábrát, ábrasort. Itt vannak a különálló barkánok, amelyek szerinte ugye a gerinc, vagyis a szimmetria tengelyüket tekintve egyetlen vonalban találhatók. Ha nő a homok mennyisége, akkor ezek nőnek, híznak, és addig nőnek, és addig híznak, amíg végeredményben összenőlnek egy egyetlen hosszú, több kilométer, több tíz kilométeres hosszúságot elérő homok formává, amelyet mivel ő ezt a líbiai sivatagban látta, elnevezte líbiai buckának. Íme itt egy fénykép a líbiai sivatagból, majdnem olyan, mint ez az ábra, vagy ez az ábra inkább. Tessék, tehát az ember nyugodtan mondhatja azt, hogy valóban Kádár nem az ujjából szopta ezt az egészet, mert íme itt van egy valami. Ezzel sajnos az a gond, hogy ez tulajdonképpen egy uszájbucka részlete, hogy mi az uszájbucka, arra nem biztos, hogy a mai órán még rákerül a sor, de majd el fogom mondani. Aztán nézzünk egy másik képsorozatot. A 60-as években indult meg, 60-as években indult meg a sivatag kutatása az akkor már elég nagy számban hozzáférhető légifényképek kiértékelése alapján. És fölülről egészen másképpen látja az ember a dolgokat, mint ugye a sivatagban mászkálva, mindegy, hogy tevével, gyalog vagy autóval, akkor is alulról nézem a dolgokat. És egy francia azt figyelte meg, hogy a barkánok gyakran aszimmetrikusak. Az aszimmetria azt jelenti, hogy az egyik oldaluk, az egyik szarvacska, ha tetszik, megnyúlik a másikhoz képest. Ugyanakkor az is látható, ez egymás melletti három barkán, hogy szabálytan hol az egyik oldala, hol a másik oldala nyúlik meg, nem tudott valami szabályosságot létrehozni, sőt azt is, azt viszont már inkább, hogy az egy ilyen megnyúlt barkán szarvacskához általában hozzá kapcsolódik egy másik, meg egy harmadik, és akkor végső soron egy hosszú homokgerinc jön létre, de ez a homokgerinc az uralkodó szélirányhoz képest körülbelül 18 fokos eltérést mutat. Rengeteg légifénykép vizsgálatával a szabályos barkánok szimmetria tengelyének alapján kijelölt szélirányhoz képest mondhatta ezt. És hát vannak önök, meg erre az oldalra, vannak önök, meg a másik oldalra növekednek. Az egészben az az érdekes, hogyha valaki előveszi az 1954-es általános természetföldrajz könyvet, Bullának a második kötetének, Bulla második kötetét, amelyben Kádár írta az eolikus morfológia részt. Kádár közöl egy térképet valahonnan Dél-Amerikából a libiai buckáknak a bizonyítására, és az az érdekes, hogy azon a buckán gyönyörűen lehet látni ezt a helyzetet. Másképpen szólva, egy csomó barkán alkotja, amelyek 18 fokos szögben térnek el a szimmetria tengelytől. Emlékeznek, ugye mondtam, hogy Csolnoki saját maga közölte azt az ábrát, amiből Kádár később kitalálta, hogy a középszakasz jelleg az nem is úgy van, ahogyan Csolnoki leírta. Kádár maga közli azt az ábrát, amiből később egyértelművé válik, hogy az nem líbiai bucka, sőt azt lehet mondani, hogy ma már a líbiai buckát csak néhány magyarországi követője fogadja el Kádárnak, Debrecenben leginkább, és általában azt mondják, hogy a buckák összeolvadása az úgy nem lehetséges, hanem csak így, ahogy mutattam. Illetve van még egy bucka összeolvadási lehetőség, mégpedig a szélirányjal merőlegesen egymás mellé alakulhatnak, vagy állhatnak a barkánok. Ez egy légi felvétel, sajnos negatív, majd át fogom fordítani pozitívba, amelyen jól lehet látni, itt van egy vádi, ez egy nagy, magas homokbuckákból álló sivatagi rész, ez pedig egy viszonylag egyenletes térszín, ennek a vádinak a terasza egyébként, és ezek a fehér csíkocskák, ezek homokbuckák. A kép felső részében jól lehet látni, hogy különálló kis pöttyöcskék, egyedülálló kis barkánok, amelyek elkezdenek összeolvadni. Itt kettő, itt három, itt öt egymás mellett a szélirányra, a barkán szimmetria tengelyére merőlegesen. Itt meg már túl sok a homok, még vannak egyedülállóak, de végig sorban ott vannak egymás mellett, oldalirányban összeolvadva a barkánok. Ugyanez a földön állva, hátul azok a böhöm nagy homokbuckák, itt ezek, és itt vannak egy barkán, ezen még látszik is a barkán jelleg, és mellette szépen sorban ott van a keresztirányú düne, amely egyértelműen a barkán összeolvadásából származtatható. Áttérünk egy másik homokbuckára. Ezt hagyományosan hosszanti buckának nevezzük magyarul, vagy longitudinális düne, ha idegenül akarjuk mondani, és ez azért is jó, mert a longitudinális düne kicsit másképpen írva, és főképpen másképpen ejtve, így hangzik, vagy így ugyanezt jelenti, így használandó franciául, angolul, németül, meg hottentottául. És ahelyett most van egy másik kifejezés itt mögötte, szejf düne, ugyanis az utóbbi időben egyre inkább ezt az arabból származó kifejezést szokás használni a hosszanti dűnék megjelölésére. Nem is a légifényképek, hanem inkább az űrfelvételek voltak azok, amelyek ezeknek a dűnéknek a kutatását nagy mértékben elősegítették, sőt, kiderítették, hogy a Föld homoksivatagjainak a nagyobbik részén a felszínt a homokból hosszanti dűnék alkotják vagy fedik. Ez tehát úgy tűnik, hogy a legáltalánosabb, a legnagyobb területen előforduló homokforma, amiről, még egyszer mondom, csak az űrfelvételek tanulmányozása után lehetett mindezt kideríteni. Tehát én túllépek, mert én se látok rajta semmit. Ha akarom, akkor azt mondom, hogy itt vannak ilyen hosszan elnyúló barázdák, ezekről pedig nagyon szépen ki lehetett mutatni, hogy hosszanti dűnék, gerince megegyezik az uralkodó szél irányával. Oly mértékben megegyezik, hogyha egyébként meteorológiai állomásokkal kimutatható és ellenőrizhető a dolog, hogyha domborzati vagy bármilyen okok miatt a szélben kisebb hajlások vannak, akkor a hosszanti dűnék ezt is követik. Kicsit ívesek. Az egymással csak nem párhuzamos, ugye, ha tudományosan akarjuk mondani, akkor azt mondjuk, hogy szubparalel homokgerincek, amelyek időnként megszakadnak, új keletkezik, elágazik, tehát egy kicsit, mint minden a természetben, szabálytalan. A gondot természetesen az jelentette, hogy megmagyarázzák ezeknek a homokformáknak a kialakulását. Ugyanis az a helyzet, hogyha egy ilyen nagyméretű homokbuckának a keresztszelvényében megvizsgáljuk a homokrétegeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy ilyen kettős rendszerrel van dolgunk. Ezért tehát kézenfekvő lenne azt mondani, hogy két különböző irányú szél hozta létre ezeket, ahogy összesöpörte a homokot. Kérdezheti valaki, hogy honnan tudjuk, hogy milyen a belső szerkezete? Hát ezt meg lehet vizsgálni, hogy az ember elmegy egy ilyen buckához, visz magával 5-10 ilyen nagy vízszállító kocsit, a vizet szépen rácsorgatja a homokra, jó sokáig, jó hosszan, beitatódik, és amikor a víz átjárta a buckát, akkor lehet feltárást készíteni benne, ásni, és a rétegeket megtalálni. Tehát ez jó kis módszer. Tehát viszont még egyszer mondom, hogy az eredmények, meteorológusok azt mutatták, hogy nincs két irányú szél, sőt, egyirányú passzátok vannak, és azok tökéletesen megfelelnek a gerincvonalnak, tehát egy irányú széllel kell megmagyarázni. Tulajdonképpen ez nem érdemes a részletekkel foglalkozni, ez a vége egy McDonald nevű angol 1959-ben előállt a helikoidális szél elméletével, és azt mondta, hogy ezeket a hosszanti dűnéket a helikoidális szél hozza létre. Na, akkor először meg kell magyarázni, mit jelent a helikoidális szél. Ugye a szóból is kiindulhatunk, a helikopter mindenki számára ismert, és nem mindenki számára ismert, mondjuk a helix pomácia, ugye ez az éti csigának a latin neve. A helikó szó tehát a csigát akarja, a csiga vonalat akarja jelenteni, és ez azt a képzetet keltette a szerzőben, hogy a szél, ugye, amely most a krétával mutatom így, az nem ilyen egyszerűen fúj, általában ilyen egyszerűen fúj, de a helikoidális szél esetében csiga vonalban halad előre. Tehát ez a kréta mondjuk a szélben egy homokszemcsét jelentene, akkor ez a, vagy inkább egy porszemcsét, akkor ez a porszemcse így mozogna előre felé. Van ennek egy tengelye, amely megegyezik az általános szélirányjal. Ez még azonban nem elég, mondja Pagnold, hanem azt mondja, hogy egy ilyen kis légtömeg mellett van egy másik légtömeg is, amely szintén csigavonalban halad előre, csak ennek a kettőnek az egymáshoz képest a csigavonala eltérő, ellenkező irányú, tehát így halad. És ez a kettő együtt alkot egy cellát, melynek az a lényege, mint ezen az ábrán lehet látni, hogy az előrefelé haladó szél ez mutatja a forgásirányt, meg a másik irányt. Amikor itt ez a cella itt alul, vagy a szél itt alul fúj, úgymond, akkor előre és oldalt söpri. Előre és oldalt söpri a homokot. A másik oldalon pedig előre és oldalt söpri. Tehát ugye ez a helikoidális szél arra jó, hogy megmagyarázzunk egyszerre két dolgot. Azt, hogy a bucka az általános szélirányban húzódik, a helikoidális szél tengelyének az irányában. Ugyanakkor kétféle ellentétes irányú szél alakította ki, ami besöpörte a homokot a cella széléről a cella közepébe. És ugye ez regionálisan így jelentkezik, hogy mellette egy másik cella, ami ismét besöpri a homokot, és ennek következtében egymással párhuzamos, a szélirányával megfelelően húzódó, belülről kétirányú rétegzettséggel rendelkező, több kilométer, több tucat kilométer, esetleg 100 kilométer hosszúságú homokbuckák jöhessenek létre. Itt egy homokos térszín, és mögötte ott jön a következő hosszanti dűne sor, itt, csak éppenséggel eléggé szabálytalan gerinccel. Ez a szabálytalan gerinc, ez ilyen íves forma, és akkor már is megvan az arab névnek az eredete. A szeif, az tulajdonképpen az arab szif szónak a többes száma, ezzel még nem mondtam semmit. A szif szó viszont kardot jelent, a kardnak az élét jelenti, és az eredeti jó kis arab kard az ugye görbe, magyarul is mondhatnám szabja. Tehát olyan ez a bucka messziről, mintha ilyen kard élek sorozata lenne egymás mellett, tehát akkor nem kard, hanem kardok, nem szif, hanem szeif dűne. Ez a név etimológiája. Ettől függetlenül nevezhetjük hosszanti dűnének, hiszen azt mondjuk, hogy ezek így keletkeznek. Ugye maximum 300 kilométeres hosszúságú szeif dűnét találtak. Magasságuk megint változó, de mint látható, azért összetartoznak. A Rubel Káli arab félsziget 200 méteres magasságú is lehet. Ezek 1-2 kilométer szélesek lehetnek az aljukon, és 3-5 kilométeres távolságban vannak egymástól. A legkisebbek Ausztráliában a Simpson-sivatag 10-12 méter magas, és fél kilométeres távolságban követik egymást. A Szaharában, a líbiai sivatagban, pontosabban a nagy homok tengerben 40-50 méteres magasságúak lehetnek, és 2-3 kilométeres távolság. A következő nagy homokforma csoport a keresztirányú vagy transzverszális dűnéknek a csoportja. Erről nagyon sokat nem akarok mondani, mert részben már beszéltem róla. Amivel mindenképpen indítani kell, az az, hogy a légi és űrfelvételek kiértékelése előtt úgy gondolták, hogy a keresztirányú dűnék csak ideiglenes formák, mert a szél előbb-utóbb felszabdalja őket. Belevág egy szélbarázdát, vagy sok szélbarázdát. Később aztán pontosan akkor, amikor az űrfelvételeket tanulmányozták, rájöttek, hogy hatalmas területeken találkozhatunk keresztirányú dűnékkel, vagyis az uralkodó szélirányára merőlegesen elhelyezkedőkkel, és megállapították, hogy a szabadon mozgó homoknak az egyik alapformájaként lehet ezeket tekinteni. ezek a nagy területen előforduló hatalmas formák a Balkánok oldalirányú összeolvadásából keletkeztek, vagy keletkezhettek. A Balkánok oldalirányú összeolvadásával magyarázzák a létrejöttüket szélirányra merőlegesen. A kialakulásuknak hasonlóak a föltételei, mint a Balkáné. Egyetlen fontos különbség van, hogy nem mérsékelt homokutánpótlás kell, hanem közepes mennyiségű homok. Azért kell több, hogy sok legyen belőlük és össze tudjanak olvadni, és azért nem kell nagyon sok, mert akkor már valamilyen más forma fog keletkezni belőlük. Méretek, látható ez is elég változó, 3 és 20-25 méter közötti a magasságkülönbség, a gerinctávolság ennek függvénye, a kisebbek közelebb vannak egymástól, a nagyobbak, 10-20 méteresek, több száz méteres távolságban helyezkedhetnek el egymástól. Lejtőviszonyok, mint a Balkán. Nem is kell fölírni, csak odaírják, hogy mint a Balkán. És természetesen akkor ezek is vándorolnak, mint a Balkán. Vándorlással nem sok adatunk van, itt Új-Mexikóból van egy 1-3 méter per év, ami azt mutatja, hogy ez a nagyobb mennyiségű homok természetesen lassabban vándorol, mint egy pici, fürge kis barkánocska. A következő homokforma sokféle nevet is visel, csillag, bucka, piramis vagy kúp alakú bucka, és akkor a nemzetközi kifejezést még nem is mondtam, ez a legkönnyebb, sztár dűne, vagyis csillag bucka, ugye magyarra fordítva. Középpen egy kiemelkedő hegyes pont, amelyről oldalirányban gerincek, kanyargó gerincek futhatnak le. Ezeket természetesen a sivatagban járók régóta ismerik, csak mivel de az angol nem volt valami elterjedt a Szaharában az utolsó 1000 évben, inkább arabul nevezték őket. Ugye az arab név gurd volt, ez is valami csúnya kotorok hang, amit nem tudok kimondani. Általában több is helyezkedik el egymás közelében, valamilyen módon csoportosulnak, hogy hogyan arról majd beszélünk. És a legfontosabb tulajdonság ez a karos csillag, tehát inkább talán föl is rajzolnám. Ha fölülről nézünk egy ilyen buckát, akkor azt lehet látni, hogy a középpontjából ilyen görbülő gerincek futnak le. Ez valóban olyan, mint egy csillag. A karoknak megfelelő számú ággal. A csillagbucka kialakulását gyorsan el tudom intézni, itt sok minden föl van írva, de ebből az egész leglényegesebb az lesz, tessék leírni. Csillagbucka kialakulásának az oka, odaírják, hogy nem tudjuk. Vannak elméletek, csak az érdekesség kedvéért, ugye. 3 eltérő irányú szél, jaj de jó. Függőleges tengelyű helikoidális szél, még jobb. Ezt kiegészítették az elektrostatikus magyarázattal, miszerint a homokszemcsék, ha egymáshoz ütköznek, akkor dörzs elektromosság keletkezik, pozitív és negatív töltés, és valamilyen általán nem ismert módon ezek úgy rendeződnek, hogy csillagalakban fog kialakulni végül is a bucka. Ezeket el lehet olvasni, lehet érdekességeket találni, a lényeg azonban az, hogy fogalmunk sincs, hogy hogyan alakul ki a csillag alakú bucka, ettől függetlenül van, létezik, sok felé találhatunk ilyeneket, eltérő magasságúak 10 métertől 300 méteres maximális magasságig terjedő, ezek ugye relatív magasságok természetesen, méretekkel van dolgunk. És tulajdonképpen most egy érdekes fejezet következik, hiszen a fejezet, az egész résznek az a neve, hogy a szabadon mozgó homok formái És akkor ezt most olyan furcsa szóval fűszerezem, hogy a homok kényszerformái. Igen, valóban, ha úgy nézzük, akkor mondjuk a Szaharában a szél az mindenhol fúj, ha éppen fúj, és mindenütt képes mozgatni a homokot, tehát ez szabadon alakítja a felszínt. Ugyanakkor a felszínen vannak kisebb-nagyobb szabálytalanságok, domborzati vagy növényzeti szabálytalanságok, amelynek következtében ott azon a picike kis helyen sajátos körülmények uralkodnak, a szél iránya és ereje megváltozik, és ennek következtében különleges homokfelhalmozódások jönnek létre. Ezeket nevezzük kényszerformának, amely csak is egy domborzati vagy bármilyen más felszíni elemhez kapcsolódóan jönnek létre. Azok feltételezik, azokkal együtt léteznek, ha azok eltűnnek, ők is eltűnnek. Ez itt egy aránylag nagyméretű forma, egy deflációs szigethegy. Három nézetben, madártávlatból, oldalról, fölülről. Ez pedig a szélirány. Nagyon jól látható, hogy az akadály a szelet, annak irányát és erejét úgy változtatja meg, hogy egyrészt az akadály előtt egy ilyen íves formájú homokbuckát fog létrehozni, egy kicsit hasonlít a barkánhoz. Csak éppen nem úgy domborodik, hanem egyenes. És itt mögötte pedig a széliránynak megfelelően hosszan elnyúló homok felhalmozódás jön létre. Keresztmetszetben is jól lehet látni, fölülnézetben is jól lehet látni, szépen, szabályosan. Ez csak azért jön létre, mert ott van a tanúhegy. Ha nincs tanúhegy, nem jön létre. Ha tanúhegyet elhordják, valaki a négy sarkában, zsebkendő négy sarkában, ugye akkor eltűnik a bucka is, azzal már nem kell foglalkozni. A kétféle buckát elneveztük. Itt elől, ugye K betűvel is van jelölve, ez a karéi bucka, mert olyan karéjosan található. A másik pedig olyan, mint a mennyasszonyi uszály. Ez az uszály bucka. És tulajdonképpen megint, mint a barkán egy picikét, áramvonalas forma, hiszen mindenütt másutt, csak éppen szélárnyékos dolog, mindenütt másutt a szélnek akkora a sebesség, hogy el tudja fújni a homokot. Itt a bucka mögött, vagy a szigethegy mögött nem, mert ott szélárnyék van, előtte pedig az irány és a szélerő szintén megváltozva ilyen formákat hoz létre. Minden akadály előtt és mögött létrejön. Kádár például leírta azt, hogy az egyik ilyen szeles napon, éjszaka, nagy szél volt, pontosabban nem is szeles napon, szeles éjszakán, kint maradtak a benzinkannák. És reggel azt vették észre, hogy a benzinkannák előtt karéi bucka, mögötte pedig uszály bucka alakult ki. És ha elvitték a benzinkannát, máshová tették, akkor másnap ott jött létre ez a forma, és az előzőek pedig elpusztultak. Tehát még egyszer mondom, ezek létrejöttét az akadály határozza meg, csak vele együtt léteznek. A valóságban egy uszálybucka, ez nem szigethegy ugyan, de egy kiemelkedő kemény kőzetből álló kupac, amely akadályt jelent a szélnek, és mögötte pedig egy szépen húzódó, szélirányban húzódó uszálybucka látszik. Ehhez a rajzhoz képest az a különbség, hogy ez, ahogy mondom, a valóság szebbített mása, tehát vonalzóval lett megrajzolva, szépen szabályosan, itt pedig ez a gerinc kicsit hajladozik, mert a szél az sohasem fúj tökéletesen szabályosan, kis szabálytalanság mindig van, és ennek következtében a gerinc nem lesz tökéletesen egyenes, de az uszálybucka létrejön mindenféleképpen. Aztán növényzet is létrehozhat kényszerformát. Itt például azt láthatjuk, amikor egy csupasz sík felszínen néhány növénycsomó, kisebb fű, vagy nagyobb fűcsomó, vagy kisebb bokrocska marad meg, és ilyenkor a szél ennek a környékén lerakódik, amit az arabok nepka néven ismernek. Itt egy fűcsomó, itt egy másik, és mögötte, előtte, alatta ott van a homok, amit a növény fogott meg. Előfordul, hogy a növényt betemeti szinte a homok. Ilyenkor általában ezek a sivatagi növények elég szívósak, keresztül nő rajta, és gyökerével is fogja, és növekedik, egyre jobban növekedik, 2-3 méteres viszonylagos magasságú buckák is létrejöhetnek egy növény, mondjuk egy tamariszkusz bokor környékén. Másútt csak ilyen apróságok, mint amit ezen a képen lehetett látni. Aztán egy különleges forma az időszakosan nedves, sós tavak lee oldalán, a szélirányjal ellentétes oldalon kialakult íves bucka, amely megint hozzá van kötve ehhez a mélyedéshez, ott alakul ki, nem mozdul, ez nem vándorol, nem fog elmenni, ez marad a helyén. Ennek a francia neve lunette. Így ez a szó nem értelmes a franciában, általában, hogy is mondjam, nem geomorfológusok számára nem értelmes, mert ezt csak többes számban használja a francia lélünett, és azt jelenti, hogy szemüveg. Ugye a franciának van ilyen furcsa nyelvi dolga, hogy ami páros, az többes számban használható. A szem is általában van egyes száma is, de általában többes számban használható. A fülből is kettő van, ezért többes számban használható, és nem tudják megérteni azt, hogy ha valakinek egy füle van, az magyarul miért félfülű. Egyes számban írjuk, hogy lünett, akkor a geomorfológiában ezt a buckát jelenti, amire magyarul a keretbucka nevet lehet mondani, hiszen tulajdonképpen képzeljék el, hogy valakinek olyan szemüvege van, amelynek csak alul van kerete, és ha abból az egyiket veszem, egyes szám, akkor ugye az egy keret. Íme pont olyan, mint ez a bucka. Lünett vagy keretbucka. Aztán egészen furcsa homokfelhalmozódások is vannak. Van olyan, amelyeket Echo Dünének mondanak. Egy táblahegy, tessék nézni, innen fúj a szél, hordja a homokot, és igen gyakran előfordul az, hogy a homok úgy halmozódik föl, hogy a bucka meg a táblahegy között egy homokmentes sáv alakul ki. Ezt úgy magyarázzák, hogy a idézőjelben az innen visszaverődő szél nem hajlandó megengedni, hogy itt lerakódjék a homok. Furcsának tűnik, de ősszel ilyet lehet látni Budapest utcáin is, amikor lehullik a levél, és a járdán megy az ember, és azt veszi észre, hogy olyan, mintha a kerítés vagy a ház mellől a házmester kisöpörte volna a leveleket egy sávba, egy kb. Fél méteres távolság. Ha senkit ne tévesszem meg, egyrészt nincs házmester már, kettő, ha van házmester, az nem fog söpörni, ugye csak a lakbért nem fizeti, mert házmester. Ezt kérem szépen az Echo Düne falevélből, mert ugyanúgy keletkezik, mint ez a forma. Aztán ugye még vannak elég egyéb változatok, a lógó dűne, amely fölkúszott, és a másik oldalon lelóg, itt látnak egyet, meg a függő dűne, amely valamilyen oknál fogva nem Echónak alakult, hanem kezd fölmászni a magaslat a dombnak az oldalára. Ezek még mind kényszerformák voltak. És hát egy mini kényszerforma, tessék megnézni, a szélzászló, amelyik nem a növény alatt, előtt, hanem csak mögötte jön létre. Szélzászló lehet egyébként egy kődarab, vagy az elvesztett zsebóra, ha ott marad és nem fújta még be a szél. Tehát egészen picike kis akadályok hozzák létre a szélirányt, és ennek az az egyetlen érdekessége egy morfológus számára, hogy gyönyörűen jelzi a legutolsó szélirányát, amely még képes volt homokot mozgatni. Tehát, hogyha mondjuk az ember elhelyez egy buckán sok felé, hát lehet, hogy nem a zsebóráit, mert annyi nincs, hanem ilyen köveket, és kimegy a szél után, akkor föltérképezheti, hogy hogyan fújt a szél azon a buckán, tehát a nagy meteorológiai szélirányokhoz képest a pici miniszelek milyen módon alakultak ki, és végül is valószínűleg ezek, amelyek formálják a valóságos felszínt. És befejezésképpen még egy különleges formát mutatok be, ezt, amit elneveztünk kígyóbuckának. Tulajdonképpen egy óriási nagy homokfodor murvából, amely bizonyos körülmények között ilyen kígyózó formát mutat. Kialakulásáról erről se sokat tudunk mondani. És akkor viszontlátásra a jövő héten.
Elhangzott Külső erők földrajza, a szél munkája, második rész, Gábris Gyula előadása. A felvétel 2007. decemberében készült.